A Mishna Kiddushin traktátus 24-es lapja következik, és a 22-es Mishnában leírtakkal foglalkozunk a továbbiakban is. A 22-es lapon olvasható Mishna a Kánaánt a szolga megszerzéséről és felszabadításáról szól. És a felszabadítás kapcsán vita volt Rabbi Meir és a bölcsek között, hogy a két módja a felszabadításnak, a pénz és az okirat hogyan is működik. Rabbi Meir azon az állásponton volt, hogy a pénz az csak mások által működő eszköz. Magyarul nem a szolga saját maga adja a pénzt az urának, ezzel kiváltva saját magát, hanem valaki máskor kell, hogy ezt megtegye. A bölcsek pedig azon az állásponton voltak, hogy a pénz az történhet saját maga által, de ehhez hozzátették, hogy csak abban az esetben, ha ez nem a saját pénze, hanem valaki másnak a pénze. És ennek kapcsán a Talmud a 23-as lap végén azzal foglalkozott, amikor tulajdonképpen mi is a vita Rabbi Meir és a bölcsek között. És arra jutott a Talmud, hogy alapvetően mindenki egyetért azzal, hogy valójában a szolgának nem is lehetne saját pénze. És ezért alapból saját maga által nem is nagyon válthatná ki magát pénz által. De a bölcsek azt mondták, hogy van mégis egy mód arra, hogy úgymond legyen saját pénze, amivel vagy legyen olyan pénz, amivel saját maga kiválthatja magát. És ez pedig az, hogy ha valaki úgy ad neki pénzt, hogy azzal a feltétellel adja, hogy azzal majd kiváltja magát. Ugye, csak hogy értsük, a probléma az az, hogy bármi, amit a szolga megszerez, azt azonnyomban az ura is megszerzi, vagy nem is megszerzi, hanem az ura megszerzi. Tehát nem lenne olyan időpillanat, amikor a szolgának lenne ahhoz pénze, hogy saját magát azzal a pénzzel kiváltsa. És erre mondják azt a bölcsek, hogy ha egy olyan feltétellel kap valakitől pénzt, hogy azzal saját magát kiváltsa, akkor ez egy működő feltétel. Rabbi Meir viszont azzal az állásponton van, hogy ez nem egy működő feltétel, és a feltétlenül függetlenül azon nyomban megszerzi a pénzt a szolga ura, amikor a szolga a pénzt megkapja, és ezért azzal a pénzzel sem tudja a szolga saját magát kiváltani. És ez a vitája Rabbi Meirnek a bölcsekkel. Mindenből az következik, hogy Rabbi Meir tehát azon az állásponton van, hogy hiába egy olyan feltétellel kapta a szolga a pénzt, hogy az ne váljon a szolga urájává, ez a feltétel semmissé válik, és a pénz ettől függetlenül szolga urájává válik. És ezért a szolga nem tud azzal sajátként, vagy ha nem is sajátként, de mindenesetre nem tud afelől önállóan rendelkezni. Ezzel szemben a bölcsek azt mondták, hogy amikor egy ilyen feltétel kerül megfogalmazásra, akkor a feltétel igenis működik, és ezért azzal a pénzzel a szolga tud sajátként rendelkezni. Most a 23-as lap végén a Talmud felveti, hogy látszólag van egy misna, vagy egy brájta, amelyik szembe megy ezzel, méghozzá úgy, hogy úgy tűnik, mintha Rabbi Meir egy másik helyen egy hasonló kérdésben pont fordítva paszkenolt volna, és a bölcsek ugyancsak pont fordítva paszkenoltak volna. Ugyanis a mi misnánkban úgy tűnik, hogy ez a feltétel nem működik Rabbi Meir szerint, a bölcsek szerint viszont működik. A brájtában, amit pedig most fogunk olvasni, úgy tűnik, hogy pont Rabbi Meir az, aki azt mondja, hogy a feltétel működik, és a bölcsek azt, hogy a feltétel nem működik. Úgy tűnik, hogy Rabbi Meir a brájtában szembe megy Rabbi Meirrel a misnánkban, ahogy ezt előbb magyaráztuk. A bölcsek a brájtában meg szembe mennek a bölcsekkel, a misnában. De tánya, mi mit is tanultunk a brájtában? Én is apa, hogy de májszer se inni bőle, hogy ha imes. Mert simán el az, hogy imen műsum, de miért is apa, hogy de májszer se inni bőle, hogy ha imes. A brájtában azt tanultuk, hogy egy nő nem válthatja ki a másodtizedet az egy ötöd hozzátétele nélkül. Rabbi Simon el-Azhar pedig azt mondja, hogy egy nő kiválthatja a másodtizedet az egy ötöd hozzátétele nélkül. Gyorsan egy kis háttér. A Meiser Sheini a másodtized, amit a termésből kell hozni. Az első tizedet ugye megkapják a léviták, a másodtized sorsa pedig, hogy ezt Jeruzsálembe kell felvinni, és ott kellene elfogyasztani. Ha valaki nem tudja magát a gyümölcsöt felvinni, akkor kiválthatja, átválthatja pénzre, és a pénzt viszi fel Jeruzsálembe, és ott abból lehet fogyasztani. Különbség van a között, hogy valaki a saját másodtizedét váltja ki, vagy valaki másnak a másodtizedét. Ha valaki a saját másodtizedét váltja ki, akkor egy ötödöt hozzá kell, hogy tegyen a másodtized értékéhez. Tehát, hogyha a másodtized értéke 100 zuz, akkor ő 120 zuznyi pénzt kell, hogy felhasználjon a kiváltásra. Ha viszont valaki másnak a másodtizedét váltja ki, akkor nem kell hozzátennie egy ötödöt. Mindenhez hozzátartozik az is, hogy amikor arról beszélünk, hogy valaki másnak a másodtizedét váltja ki, akkor ebbe a kategóriába beletartozik egyaránt az, hogyha valaki másnak a másodtizedét a saját pénzén, vagy a saját pénzén valaki másnak a másodtizedét, vagy a saját májszersénét valaki másnak a másodtizedét. Tehát mind a két irányban ez olyan kiváltásnak számít, amihez nem kell az egy ötödöt hozzátenni. A Brájta arról az esetről beszél, amikor egy asszony, egy feleség vált ki másodtizedet, és most úgy értelmezzük, hogy itt a feleség a férj másodtizedét váltja ki. És mit mond a misna? Hogy a feleség nem, a Tana Kama szerint, a bölcsek szerint hozzá kell, hogy tegyen a kiváltáskor egy ötödöt. Rabbi Meir szerint viszont nem kell, hogy hozzá tegyen egy ötödöt. És először tisztázza a Talmud, hogy tulajdonképpen milyen esetről beszélünk. Hehi dami illém ebbezúzad a bál, umájszad a bál, és lehúszad a bál kaoda. Ugye, milyen módon jár el ez az asszony? Hogyha arról van szó, hogy a férjének a másodtizedét, a férjének a pénzére váltja, akkor ez biztos, hogy nem ez a misna, vagy nem ez a brájta esete, mert ott ugye egyszerűen a férje megbízásából teljesít. Ugye ugyanaz az emberé, a férjé, a Meiser Sheini, mint a pénz, tehát biztos, hogy az egy ötödöt hozzá kell tegye. Elebb zuzadi da, a Meiser didei. Akkor talán mondjuk azt, hogy a saját pénzén, ugye azon a pénzen, amit nixeme laj, amit úgy hoz be a házasságba, hogy annak tulajdonképpen csak a haszonélvezete a férjé, tehát ami sajátja, ami fölött saját maga rendelkezhet, és ezzel a pénzzel váltja ki a férjének a másodtizedét. Ez meg azért nem lehetséges, isa marechman vele isa, mert az egész másodtized kiváltásnál, hogy hozzá kell tenni egy ötödöt, az csak a férfire vonatkozik, nőre nem. A Tóra úgy fogalmaz, hogyha egy férfi a tizedét kiváltja. Tehát akkor ez megint csak nem lehet. Erre lávke hajgávna, de áknilei áhér mone, amely leállmenás a tívdiből jött májszer. Akkor talán miről lehet szó, mi az egyetlen megoldás, hogy a nő nem a saját pénzén, nem is a férje pénzén, hanem valami olyan pénzen váltja ki a másodtizedét a férnek, amely pénzt valaki egy harmadik személytől, valakitől egy harmadik személytől kap erre a célra. Ugye miért fontos, hogy erre a célra? Mert hasonlóan a kánaánita szolgához, a feleség mindaddig, amíg a férj ellátja, bármit, amit megszerez, az rögtön a férjévé válik. Tehát akkor az ismét a férj pénze lenne. Akkor miről lehet itt szó? Arról, hogy a feleség kap pénzt valakitől, egy harmadik személytől, arra a felkérésre, vagy azzal a feltétellel, hogy azzal a férje másodtizedét váltsa ki. És mit mond itt Rabbi Meir? Rabbi Meir azt mondja, hogy működik a feltétel, így nem lesz a pénz igazából a nőé, ha nem lesz a pénz a nőé, akkor nem lesz a férjé, akkor ez továbbra is idegen pénz, amire kiváltják a férj másodtizedét, és ezért nem kell egy ötödöt hozzátenni. A bölcsök viszont azt mondják, hogy hozzá kell tenni az egy ötödöt. Miért? Feltétlenül azért, mert azon az ásponton vannak, mint amilyen ásponton pont Rabbi Meir volt a szolga tekintetében, hogy a feltétel semmis, a pénz a nő által megszerzésre kerül, és ezzel pedig a férj megszerzi a pénzt, mielőtt még a kiváltásra sor kerülne. És ezért az olyan, mintha a saját pénzén váltaná ki, és az egyötödöt hozzá kell tenni. Itt hosszú már a lejó, akkor ez pont fordított, mint ahogy azt eredetileg tanultuk. Tehát a vélemények pont fordítva vannak, megfordultak, mint ahogy ezt a kánaánt a szolgánál vettük. Amara báje, ipuch. A báje azt mondja, hogy mi erre az egyszerű megoldás, meg kell fordítani a rájtában elhangzott véleményeket, és pont Rabbi Meir az, aki azt mondja, hogy hozzá kell tegye az egyötödöt, és a bölcsök azok, akik azt mondják, hogy nem, és így koherens lesz a brájtánk a misnával. Rave amár leilom leitipuch. Rave azt mondja, valójában nem is kell megfordítani a véleményeket, és el lehet magyarázni úgy a Meiser esetét, hogy az ne kerüljön inkoherenciába a misnában értelmezett kánaánita a szolgának az esetében. Hogyan? Vaha be Meiser, de azt mondja, hogy mi bein nasa, az kínan. Rabbi Meir lett a méd, amár Meiser mamma, én hegdes hú, lőj kanilé bál. Miről van szó? Nem a férj másodtizedéről, hanem a nő másodtizedéről. A nőnek meghal az apja, és megörököl másodtizedet az apjától. Most ugye normálisan, amit megörököl, az rögtön a férjé lenne. De nem, mert Rabbi Meir az az ásponton van, ahogy ezt másod is kifejtette, hogy a tized az nem azé az emberé, aki azt meghozza, az tulajdonképpen az örökké valóé, és ezért, hogy kanilé bál, ezért a tizedet a férj nem szerzi meg. Ha nem szerzi meg, hát tulajdonképpen az, aki a tized fölött rendelkezik, az csak egyfajta rendelkezési jog. De tulajdonviszonyilag az örökkévalóé, és ezért például, amikor megörökli a nő az apjától, akkor ez nem olyan, mint minden más örökség, amikor megszerzi a nő, az azonnal olyan típusú hozományjá válik, ami a férj tulajdonába, vagy használati jog, haszonélvezeti jogába kerül, hanem csak a rendelkezést örökli meg a másodtized fölött. Így ez nem válik a férj másodtizedévé, és amikor viszont a férj pénzén kiváltja ezt a nő, akkor nem kell, hogy az egyötödöt hozzátegye. Mert a banulatán májúr, de amri, mamma, egyötú, kanilé bál, bölcsek viszont az adásponton annak, hogy a másodtized az azé, akié, tehát nem csak rendelkezik fölöttem, azé, akié, és így, amikor a nő megörökli az apjától, akkor az az örökség rögtön róla a férre száll, és így, amikor a fér pénzén azt kiváltja, akkor igenis az egyötödöt hozzá kell tenni. Nyilkösti 20 de bálkav, de amikor a nő kiváltja ezek után a másodtizedet, akkor tulajdonképpen nem más tesz, mint a férj megbízását teljesíti. És mint ilyen, akkor a férj tulajdonképpen a saját pénzén váltsa ki a másodtizedét. Egy új témához érkeztünk, ahhoz, hogy ugye a Misnánk arról beszélt, hogy a Tánánt a szolga hogyan szabadul föl, vagy pénzzel, vagy okirattal. Tehát tulajdonképpen vannak további módjai is a felszabadulásának. A Tóra azt mondja, hogy ha az ura úgy megüti, hogy ezzel kiüti a fogát vagy a szemét, akkor az is egy felszabadítási oka szolga számára. A bölcsek pluszban ehhez még hozzátették, hogy az összes végtagban való kártevés, visszafordíthatatlan kártevés, és itt megszámoltak összesen 24 végtagot, az ugyancsak felszabadítási ok a kármányítás szolga számára. Hogy tanultuk egy rájtában, Tanna, Jöjjcöbösénve, Ain, Rosel, Varim, Seinum, Hőzi. Tanultuk egy rájtában, hogy a szolga felszabadul a szeme vagy a foga kiütése okán, vagy a végtagokban való kártétel okán, amely végtagok nem nőnek vissza, vagy nem gyógyulnak be. Hogyha nem gyógyulnak be, akkor ezzel ugyancsak felszabadul a szolga. Vislémesénbe álljink szívi, erre rassia vali, minnal. Ugye a szem és a fog esete az egyértelműen benne van a Tórában. De honnan tudjuk a végtagokat? Dumjödösénbe állni, azt mondja, Talmud, mi az, hogy honnan tudjuk? Ezek hasonlítanak a szemhez és a foghoz. Milyen módon? Más évben álljén, mumins, vagy gallói, vagy nem hőzöm. Ugyanúgy, ahogy a szem és a végtag, bocsánat, a szem és a fog, az olyan eset, amelyet, hogyha, amelyben, hogyha kárt tesz a szolga ura, akkor az egy látható seb, egy látható makula, szabad szemmel is látható makula, és egy olyan makula, amely nem fog visszagyógyulni, Afköl, mumis, vagy galói, vagy én nem hajzim, akkor ugyanígy minden szabad szemmel látható, és nem visszagyógyulható seb, és végtagok ugyancsak benne vannak ebbe a kategóriába. Tehát akkor tulajdonképpen logikailag tudjuk levezetni. A Tórában valóban csak a fog és a szem van benne, de a Tóra szövegéből, vagy a Tóra meghatározásából le lehet vezetni logikai úton. Én ma ne hávosén bájim is nék szújjon, bajom ki elhozni, ha snék szújjon, bajom ki elhozni, én mi lámbi. Azt mondtam, hogy bájom, csak van egy olyan alapelv, hogy snék szújjon, bajom ki elhozni, én mi lámbi. Ha valami, ami nagyon hasonlít, és a Tórában kétszer szerepel, akkor feltétlenül azért szerepel kétszer, mert a Tóra ezzel azt akarja mutatni, hogy csak ebben a két esetben van ez így, de nem lehet egy általános logikával kiterjeszteni az adott kategóriát. Ugye a fog és a szem, az tulajdonképpen két hasonló kategória. Ha nem tudunk találni valamilyen speciális differencia, specifikát, valamilyen olyan különbséget, ami miatt szükség volt, hogy külön említse a fogat és külön említse a szemet, akkor kénytelenek vagyunk azt mondani, hogy azért említi mégis mind a kettőt, mert ezzel azt akarja mondani, hogy nem lehet kiterjesztő logikát használni az esetükben. Azt mondja, Talmud, és akkor viszont ez így lenne, akkor nem lehetne azt mondani, hogy a végtagok is beletartoznak ebbe a kategóriába. Azt mondja, Talmud, Srihad, Ikaszeb, Rahmon, Sein, Havel, Mina, Afilus, Sein, Hallovkasz, Rahmon, Ain. Azt mondja, Talmud, de szükséges mondani mind a kettőt, és mivel szükséges mondani mind a kettőt, igenis ki lehet terjeszteni általánosítva a belülük levonható logikai kategóriát. És miért van szükség említeni mind a kettőt? De Sein, Hallav, Kaszorach, Mone, Kaszorach, Mone, Ein. Hogyha csak a fogat említette volna, akkor azt gondolta volna, hogy a fog magában foglalja a tejfogat is. Ezért említi a Tóra a szemet, hogy tudjam, hogy csak a végleges testrészben való kártétel az, ami probléma. Ikaz Rahmana Ainhava, minden ma Ain, Snivra Imoy, Avkölcs, Snivra Imoy, Ava Sein, Loj, Tsicha. Ha pedig csak a szemet említette volna a Tóra, akkor azt gondolta volna, hogy csak olyan testrészeknél áll fönn a szabad felszabadulás szabálya, amelyekkel együtt született a szolga. Nem így a fog, amivel nem születik. És ezért kellett mondani a fogat, hogy tudjam, hogy az is benne tartozik. Oké, akkor mégiscsak ki lehet terjeszteni a logikai kategóriáját. De én ma, aki jake, klál, sémve, áim, prát, klálu, prát, én beklál, nem másabb, frát. Na, azt mondja a Talmud. Van ugye olyan alapelv, ugye, amit úgy hívunk, hogy klálu, prát. Klálu, prát azt jelenti, hogyha van egy általános megfogalmazás, majd van egy specifikált, leszűkített megfogalmazás, akkor ha csak nincs megint egy általános megfogalmazás utána, akkor azt mondjuk, hogy az általános megfogalmazás az csak annyiból áll, amennyi utána specifikálva van. Mondjuk a mi esetünkben ki jáke is, ez én ávdai, ez én nem osztai, ha valaki megüti szolgának a szemét, vagy szolganőjének a szemét, és az kiesik, akkor szabad engedje a szemének fejében. Ugye akkor itt, ha valaki megüti, az egy általános, az egy klál megfogalmazás, a szolgának a szemét, az egy prát, az egy specifikus megfogalmazás, akkor az általános és a specifikus azért van egymás mellett, mert azt akarja mondani, hogy az általánosban nincs több, mint amennyi a specifikusban részletezve van. Ha pedig ez így van, akkor ez azt jelenti, hogy csak annyiból áll az általános kategória, amennyi specifikálva van, a mi esetünkben a szemből és a fogból, és akkor tudhatnánk, hogy midiach sem vájnin, midiach nilaj, hogy csak a szem és a fog kiütésénél van a felszabadulásnak szabálya, de nem amikor valamilyen más testrészt mentesz kárt, és akkor viszont arra a következtetésre jutnánk, hogy a végtagoknál nincs. Azt mondta, hogy a hofsi és a chinam. Hazár mi kalupátok lálját, hanem a prát. Azt mondta, hogy nem, ez nem egy jó levezetés, mert ugyanennek a mondatnak a vége visszatér, és megint általánosat mond, de hofsi és a chinam. Engedje szabadon, ami egy általános megfogalmazás. És ugye a logikai szabály úgy szól, hogyha van egy általános, egy specifikus, és utána megint van egy általánosító, és utána megint van egy általánosító, akkor viszont azt mondjuk, hogy a általánosban minden olyan beletartozik, ami hasonlít a specifikushoz. Akkor a mi esetünkben mondhatnánk azt, már prát, mert fölös, mumsebe galüve, én nem hajzim, afkal mumsebe galüve, én nem hajzim, akkor mondhatjuk azt, hogy ugyanúgy, ahogy a specifikált az minden olyan, a specifikált az olyan, ami egy látható sebb hely, és nem tér vissza, ugyanígy, minden, ami látható, és nem tér vissza, és végtagok, ugyancsak benne van a kategóriában. Így már prát, mert forrás, mumisbe galúj, baton, mert láttaj, vagy énnek hajzer, afkal, mumisbe galúj, vagy énnek hajzer, baton, mert láttaj. Aha. Azt mondom, de hát nem feltétlenül kéne, hogy így fogalmazzuk meg a specifikáltból levezethető általánosítást, mert mondhatnánk azt is, hogy minden olyan, hogy ugyanúgy, ahogy a specifikált az egy látható seb, és egy olyan seb, amivel az adott testrész funkciója, használati funkciója megszűnik, akkor minden más is általánosan, ami egy láthatósebb és a funkciója megszűnik, használati funkciója megszűnik, az ugyancsak ebbe a kategóriába tartozik. Ha viszont ez így van, akkor miért mondja azt a Brájt egy másik helyen? Alma, tánya, talasbe, szkandevi, dildebe, egyszerűen, evegye, egyszerűen, helyusz. Hogyha valaki kitépte a szolgájának a szakállát, és ezzel elmozdította az állkapcsát, akkor azzal ugyancsak felszabadul a szolga, de miért szabadulna föl, amikor annak nincs is olyan nagyon komoly funkciója, akkor miért szabadul fel általa a szolga? Tehát akkor nem jó ez a kládu prátu klál megközelítés, tehát az, hogy a általános, specifikus, általános, és akkor a minden, ami a specifikusból kivonható, mint logikai kategória, azt kiterjesztem általánosra, mert akkor nem kéne, hogy az állkapocs elmozdulásáért felszabadulhasson a szolga. Szóval Talmud le Chavsi és a Chennu Chino. Le Chavsi és a Chennu Ribolyahu. Szóval Talmud jogos. Ezért nem a kláduprát fogalmi kategóriáját, vagy logikai módszertanát használjuk, hanem a vége a mondatnak, ami úgy szól, hogy szabadon engedje, az nem egy lezárása a klálu prátnak egy újabb klállal, a kiterjesztő aztán specifikált mondatszerkezetnek egy újabb kiterjesztéssel, hanem az inkább csak egy bibuja, egy bevonó kategória. A ribuja az azt jelenti, hogy valami olyan általános megfogalmazás, ami azt jelzi, hogy még további dolgok ide tartoznak ebbe a kategóriába. Mi lenne az a még további dolog? Hogy nem kell, hogy olyan legyen, ami a funkcióját elveszti, aminek van valami a használati funkció, és azt elveszti, hanem elég, hogy csak annyi van, hogy valami, ami láthatósebb hely, és nem gyógyul be. Írjuk bolyóhú a filói kolla, hogy adavét szamszörű szövjével áhzönnál mi ellam, a tányai kolla, hogy adavét szamszörű szövjével áhzön, én nem vagyok egy szóra, ha írjusz. Azt mondtam, hogy na jó, akkor mi szükség, akkor ha ez így lenne, akkor mondjuk ráütne a kezére, és a keze bőre leszáradna, akkor az ugyancsak egy felszabadulási ok kéne, hogy legyen, hiszen egy láthatósebb helyről van szó, ami nem gyógyul be. És mi ugye azt tanultuk egy rájtában, hogy ez nem egy felszabadítási ok. Akkor megint nem vagyunk jók. Imkén, sén, váin, máhán, de azt mondtam, na jó, de akkor ha így módon következtetnénk, akkor nem lenne szükség arra, hogy külön említse a fogat és a szemet. Abban, hogy a fogat és a szemet külön említi, ezzel mégiscsak valamilyen szinten leszűkíti az előbb azt mondtam, hogy ha ráütne a kezére, és az kiszáradna, hiába visszatérne és meggyógyulna, az is felszabadítási ok lenne. Miért? Mert azt mondhatnánk, hogy itt van egy ribúj, egy olyan plusz bevonó kifejezés, amivel mindenfajta sebb, látható sebb hely be van bomba. És mégis azt tanultuk, hogy ez nincs így, ha ráüt a kezére, és az kiszárad, akkor azzal nem válik szabaddá. Azt mondja, a Talmud, im kénsén váin már hánelej. Nem egy jó ez a levezetés, mert ha így lenne, akkor nem lenne szükség arra, hogy külön említse a fogat és a szemet. Azzal, hogy külön említi a fogat és a szemet, abból azt látjuk, hogy arról van szó, hogy van azért egy valamifajta leszűkítése az általános kategóriáknak, méghozzá azzal, hogy a szem és a fog azért van így mind a kettő megemlítve, mert azt akarja ezzel mondani, hogy azért csak azok a sebb helyek számítanak felszabadítási oknak, amelyek nem fognak visszagyógyulni. Nem kell, hogy funkcióvesztésről is szó legyen, vagy olyan testrészről, aminek van nagyon komoly funkciója van, de azért valamilyen szinten olyan kell, hogy legyen, ami nem gyógyul be. Oké, akkor ezzel tisztáztuk, hogy hogyan lett a fog és a szemből, amit a Tóra konkrétan említ, minden további végtag is. Tanára banna, amikor kulam nevegye, hogy szépen lehérőző, carék, gerdívre, be sima. És a kérdés az az, amivel a tanulmányos foglalkozik, hogy tulajdonképpen rendben van, hogy ezeknél a sebejtéseknél a szolga felszabadul, de kell-e neki még ehhez felszabadító levél? Rabbi Simon szerint kell. Rabbi Meir szerint nem kell. Rabbi Lezer szerint kell. Rabbi Tarfa szerint nem kell. Rabbi Akiva szerint kell. המחרים לפני חכמים אומרים, יש אקיק הבלצ'ק כזאת, כיבאסותק, כינק לגן. כית קשנה הלכה, זו קובעת כזאת מונטק. נינים נברא בטרפן בשם ועין של שעתר, זה כתלוי. úgy tűnik, hogy a bitárfonnak van, legyen igaza a fog és a szem esetén, amely konkrétan benne van a tórában, akkor nem szükséges, hogy legyen még pluszban egy felszabadító levelet kapjon. Viszont Rabbi Akiva legyen az, akit követünk, amikor a többi testrészről van szó, hiszen azok nincsenek konkrétan benne a tórában, hanem csak a bölcsek által elrendelt büntetés, hogy föl kell szabaduljon. Knászú, krajik, a kadarsina? Tényleg, bölcsek által elrendelt büntetés? Hát most vezettük le a tóra szövegéből. Szóval igen, ella a hajl midras hachomim. Úgy kell érteni, hogy ezek a bölcsek által kikövetkeztetett dolog, nincs konkrétan benne a tórában, a bölcsek által kikövetkeztetett, és ezért azt, hogy ezt megerősítsük, ezért kell a felszabadító levél is. És a Talmud megnézi a vitának a elvi alapjait. Már egy tájmény, de Rabbi Simon, miért mondja azt Rabbi Simon, hogyha a szolga valamilyen sebesülés miatt szabadul, akkor ettől függetlenül szükséges, hogy az ura adjon neki felszabadító levelet. Jelis luach, si luach mi isa, má isa bestár, áf ebed nami bestár. Rabbi Simon azt mondja, hogy ugyanúgy, ahogy a nőnél az elküldés szót használja a tóra, ugye a szolgánál is az elküldés szót használja a tóra, és ahogy a nőnél az elküldés azt jelenti, hogy egy okirattal, egy vállólevéllel kell, hogy elküldje, ugyanígy mindenképp az ura is a szolgának egy felszólító levelet kell, hogy adjon. Rabbi Meir, miért mondja Rabbi Meir azt, hogy nem szükséges? Ikaszav havsim leszőrk, de akkor márt hástök azok le havsésöken, havelei havsim ikar. Azt mondja, Rabbi Meir, nem értek veled egyet. Miért? Mert a szöveg mit mond? Ha megütötte és kárt tett benne, akkor le havsiesel hennon, szabadon küldje el. Ha az lett volna a tórában, hogy küldje el szabadon, szabaddá téve, akkor igazad van, akkor azt mondanám, hogy küldje el, hogyan kell elküldeni, ahogy a nőnél várólevéllel, itt egy felszólító levéllel. De a tóra úgy fogalmaz, hogy szabadon küldje el, ami olyan, mintha azt mondaná, hogy a szolga szabad már akkor, amikor elküldi. És ez arra enged következtetni, hogy mindenképpen a szolga szabad, független attól, hogy nem kapott még felszabadító levelet. Tanul abban a nikau alein, hogy mi szima alazni, vagy hérsó, vagy gyöjtszöm, vagy hérsz. Neged egy nagy, vagy egy nagy rajeg, neked gazdaj, vagy én is én, vagy gyöjtszöm, én elvegyem észre a nehéz. Most a Talmud azt arról beszél, hogy mi van akkor, ha nem közvetlenül ütötte ki a szemét, vagy tett kárt benne. Mondjuk, hogyha ráütött a szemére, és megvakította, vagy a fülére, és megsiketítette, akkor szabadon engedi a szolgát. Szabadon kell engedje a szolgát. De hogyha a szeme elé ütött, vagy a falra ütött a füle mellé, és a hangtól, vagy az ijegységtől megvakult, vagy a hangtól megsüketült, akkor azzal nem engedi szabadon. Amiráv sem menne vási, de miért mindegy kalla lávklomó? Erre azt mondta, ráv sem menne vási, akkor ebből az derül ki, hogy esetleg levonhatunk egy olyan következtetés, hogy a hang az egy olyan közvetett valami, amit nem tekintünk egy valós tényezőnek. Ha tánni rá, miben kezdkél, tánni rá, se ha is itt rá, hogy lábi lesz kuchéz, takabai is varajom, és sálem, de ezek sálem. Nem ezt látjuk a károkozás szabályainál. Azt mondta rá, miben kezdkél, hogyha mondjuk egy kakas a fejét bedugta egy korsóba, és kukorékolt egyet, és széttört a hangtól a korsó, vagy széttört a hangtól a korsó, akkor nezek salem, akkor teljes felelősséget kell váljon a kakas tulajdonosa. Van, ugye észre van, hogy rá, szanáv, hamös, nar, saulik, és béke vájsz, most sem hetszen ezek. Ugyanígy, hogyha azt tanultuk, hogy a vészre azt mondta, hogyha egy egy ló nyihogott, vagy egy szamár nyihogott, és eltört a nyihogás hangjára valamilyen eszköz a házban, akkor azért ugyancsak fizetnie kell kártérítést. Mit látok ebből, hogy a hangnak igenis van eszenciája, van súlya. Az igenis egy. Azt mondja, a Talmud sajnyi adom, hogy kivende bár dászú, iumi vajsz návsej. Azt mondja, Talmud jogos a felvetés, de itt miben más a mi esetünk, hogy egy emberről van szó, nem egy eszközben tesz kárt a hang, hanem egy emberben. És az ember az, aki dönthet úgy, hogy úgy megijed. Ez nagyon érdekes kérdés, mert ez azt jelenti, hogy az embernek lenne szabad választása, autonóm döntési lehetőség, hogy mitől ijed meg, és mitől nem. Az önkontroll, az tud olyan nagy lenni, hogy semmitől nem ijed meg, és mivel ha ő úgy döntött, hogy megijed, akkor az nem a kártevő, a hanggal kártevő felelőssége. Tánya Mávisz Havéré, Patomidin, Adam, Hájvidin és Somáim. Ahogy tanultuk, hogy valaki ráijeszt a fele barátjára, és azzal kártesz benne, akkor a földi bíróság retorzióáról föl van mentve, az égi bíróságtól viszont fog büntetést kapni. 200 takabba az, amik helyzsék patul, például valaki belekiabált a fülébe és megsikítette, akkor föl van mentve. Ha zaj, vagy takabba az, amik helyzsaj, hája. Ha viszont megfogta a fülét, és úgy fújt bele a fülébe, tehát fizikailag kontaktusba került vele, akkor azért már bizony kell kártérítést fizetnie. Most a következő részben arról lesz, hogy mi van akkor, hogyha megütötte az adott testrészt, és azzal kár tett benne, de a kár nem teljesen vakította meg a szolgát, vagy nem teljesen süketítette meg, vagy a fogát csak félig meglazította, akkor ilyenkor mi van? Tondra Bonni, ka elénó, évek a hasza, a sinai, nem nyakasításban másabb, én elvegyőjtőben lehéjtsz, mint lába, vegyőjtőben lehéjtsz. Ha valaki ráütött a szemére, és az elhomályosult, vagy a fogára, és az kilazult, még valamennyire tudja a funkcióknak megfelelően használni ezeket, akkor az még nem számít olyan ütésnek, ami miatt felszabadul a szolga. Ha viszont nem, ha már nem tudja használni ezeket, akkor az egy felszabadítási tényező. Tánya ide, Harése hajsza, énajke húja, ve szima, sinai, ne duda, ve pila, jöhel is tásbán, kváj, ebben nyöjtszében a helysz, vagy láv, én nyöjtszében a helysz. Van egy másik hasonló brájta, meg arról beszél, hogyha úgy... Tehát tanultuk egy másik brájtában, hogy olyan eset volt, hogy már homályos látású volt, vagy már a foga az ilyen lötyögött, és úgy ütötte ki, vagy úgy vakította meg, akkor az a kérdés, hogyha előtte tudta még használni, akkor ez egy felszabadító tényező. Ha nem tudta már használni, akkor ez nem egy felszabadító tényező. És úgy tűnik, hogy a két brájta az tulajdonképpen ugyanazt mondja, hogy a lényeg az, hogy mikor vált teljesen használhatatlanná az adott testrész. Akkor mi szükség van mind a kettőt mondani? Úgy szíha, szükség van azért mind a két brájtára. Ilyesmi van a májsza, ha csak az első brájtát ismertük volna, misundim koronna hajra bárjavás, nagyra kisa, akkor azt gondolhattuk volna, hogy tekintve, hogy ez mind a két esetben, mind az ütés előtt, mind az ütés után valami fajta látása van a szolgának, ezért nem szabadul fel. Ezt a másik esetben, ahol már eleve rossz látású volt, és megüti az ura, akkor azt gondolhatnánk, hogy tulajdonképpen emiatt a rossz látás az olyan, mintha már egyáltalán nem látna, és ezért nem mondanánk, hogy felszabadító tényező. Ilyesmi onnan, és ha pedig ha pedig csak a másik brájta lett volna, akkor azt gondoltuk volna, hogy jó, hát ez egy felszólítási tényező, mert most már teljesen megvakítottával hosszom, de lőj számjele gámreim, a lőj viszont ott, ahol még nem teljesen vakítja meg, ott nem lenne felszólítási tényező, szviha, és ezért kell mind a két brájtát mondania.